Megállapították a nyomozás során, hogy a posztókereskedők, amikor az egyes szállításokért pályáztak, rendes jó minőségű gyapjú mintákat mutattak be a hadiszállítási kormánybizottságon, de a szállításnál már a gyapjúszövethez szemre hasonló, gyapjúfonál hosszúságú, keresztszövésű pamutszérnak elmét adtak, ami tartóság tekintetében meg sem közelíti a gyapjúszövetet. És az ára 10-szeresen olcsóbb. Így módon szereztek egyes posztókereskedők milliókra rúgó hasznot. Felmerült azonban a gyanú, hogy a szálak máshová is vezetnek. A következő részletnél közbelépett a cenzúra, és Fehér Folt tudatta minden olvasóval, hogy az újságíró szövegét kihúzta a lapból. Aztán így folytatódott a szöveg. Volt azonban a csalásnak még egy másik módja is. Egyesek ugyanis nem voltak elég vakmerőek ahhoz, hogy egyenesen a katonai hatóságoknak szállítsanak silányposztót, hanem rendes, jó minőségű rakományt szolgáltattak be a katonai raktárba, ahonnan a posztó a Szabó céghez került. Ezekkel a nagykereskedők szintén összekötetésben álltak, és míg a posztókat a katonai raktárból a szabók elszállították, útközben cserélték ki selejtes áruval a jó minőségű végeket. Egészen különleges módon károsította meg a kincstárat a Balázs cég, amely vállalkozott a zubbonyok, köppenyek, nadrágok és sapkák kiszabására. A Dohány utca 2 szám alatti házban, a volt Szeged kávéház helységeiben hatalmas műhelyt rendeztek be, amelyben állandóan 200-220 szakember dolgozott. A műhely természetesen megkapta az utasítást, hogy hány centiméter hosszúságú posztóból kell kiszabni a zubbonyt, nadrágot, köpenyeket. A cégnek el kellett számolnia, hogy a végekből mennyit használt el. Akadt azonban egy szabász, aki figyelmeztette Balázs Bélát, hogy nem kell ragaszkodni az előírásokhoz, s ha egy-egy kiszabásnál méterenként csak egy-egy centiméterrel ad kevesebbet, az 1 millió méternél 10 000 méter hasznot jelent. Balázs Béla ezúton hatalmas mennyiségű posztóhoz jutott ingyen. Házkutatást tartottak Balázs Bélánál, és megtaláltak ott 34 000 méter plusz posztót. Mikor megkérdezték a tulajdonost, hogy került ez hozzá, azt válaszolta, ez az ő tulajdona. A rendőrség eddig összesen 10 embert tartóztatott le, akik valamennyien milliókkal károsították meg a katonai kincstárat, és együttesen körülbelül 50 millió korona hasznot szereztek illetéktelenül a katonaságnak szállított selejtes poszton. A rendőrség csaknem katonás modorban folytatja a nyomozást, és az előadók szobáiba, ahol ezelőtt akadálytalanul járhattak ki be a védőügyvédek, most senkinek sem szabad bemenni. Még az ügyvédek sem kérhetnek információt az ügy állása felől, sőt, még azt sem engedik meg nekik, hogy a védencük vallomásáról felvetti jegyzőkönyveket megtekintsék. Alapos a gyanú, hogy a hatalmas posztó Panamában mások is szerepelnek. De a titokzatos személyek részvételére csak célozgatni lehetett, az igazságot megírni nem, mert a katonai cenzúra kihagyatta volna, illetve ki is hagyatta a lapból. Hatalmas fehér foltok égtelenkedtek ezekben a hetekben a Magyarország hasábjain jelezve, hogy a posztó Panama hullámai már nem csak oldalra, hanem felfelé is csapnak. A korabeli bűnügyi iratok azonban elárulják, hogy ki állt a kulisszák mögött. Báró Dániel Ernő és a kormány két másik tagja, akik bőségesen részesedtek a posztó Panamából. Ha azt vesszük, hogy 1 méter kiváló minőségű posztó ára 11 korona volt ebben az időben, és a rendőrség már az első hetekben több mint 50 millió korona hasznot állapított meg a panamistáknál, láthatjuk, hogy óriási tételekről és a szokásos, és amúgy is horribilis háborús nyereséget is messze felülmúló haszonkulcsról volt szó. Hogy végül is mi zajlott le a rendőrségi szobákban, ahová ezekben a hónapokban senki idegen be nem tehette a lábát, az ma is titok. Azt tudjuk, hogy a textilgyárosok, posztónagykereskedők beszéltek, azaz elmondták, kik a társaik. Ám ebből semmi sem látott napvilágot. A nyilvánosság előtt folyton csak a kincstárt ért hatalmas károk miatt csiránkoztak a hivatalos szervek, arról azonban hallgattak, hogy a valódi károsultak a frontkatonák, akiken napok alatt rongyokká szakadt a ruha a borzasztó hidegben. Arról is hallgattak, hogy a Panamában miniszterek is részt vettek. Egy szóval az ügyet megpróbálták a közönséges posztócsalás szintjén tartani. Naponta adtak ki hivatalos tájékoztatót az ügy állásáról, s a lapoknak azt kellett felhasználniuk. Egyszer aztán mégis bevágott a bomba. A Magyarország egyik cikke, mintha elkerülte volna a cenzúra figyelmét. Valamennyi között a legérdekesebb szerepe Faragó Bélának van, aki köztudomásúan Báró Dániel Ernő veje. Ő ügynök és közbenjáró szerepkört töltött be a panamista társaságban. Faragó Béla ugyanis apósától még az elmúlt év őszén megtudta, hogy a honvédség számára tömérdek mennyiségű posztóra van szükség, és hogy a katonai hatóságok össze fogják vásároltatni Budapesten az összes posztót. Mihelyt Faragó értesült erről, felkereste Váradi Sándor Bélát, Neumann Lászlót és más kereskedőket, akiktől egy átlagos árban megállapodva opciót vett az összes raktárakban lévő posztókészletükre. Így történt azután, hogy amikor a katonaság megbízottai össze akarták vásárolni a budapesti posztókereskedők posztókészletét, egyetlen véget sem tudtak kapni, mert a kereskedők a Faragónak adott opció folytán nem rendelkezhettek tovább szabadon áruik fölött. A posztó nagykereskedők azonban úgy látszik előre számítva a zsíros haszonra, amelyel a most lelepezett emberek is kecsegtették őket, minden áron szerettek volna közvetlenül a hadsereg számára szállítani posztót, és kivétel nélkül valamennyien tárgyalásokba bocsátkoztak Faragó Bélával, hogy mondjon le az opcióra vett posztójáról. A tárgyalások sikere is vezettek, és Faragó megállapodott a cégekkel abban, hogy lemond elsőbségi jogáról, de ennek fejében a hadseregnek szállított posztó minden métere után 70 fillér kártérítést kér. Így módon Faragó Béla 8 millió koronát vágott zsebre a posztókereskedőktől. Van ebben a cikkben egy kis újságírói remeklés is. A sajtónak átadott hivatalos közlemény ugyanis diszkréten elhallgatva pontosabb adatait csak annyit közölt, hogy az ügyben szerepel egy Faragó Béla nevű budapesti lakos. Azt már a riporter derítette ki, hogy Faragó a hadipari kormánybiztos vejével azonos, és megírta cikkét, amelyet feltehetően nem mutattak be a cenzornak. 3 napig nem jelent meg ezután a Magyarország. Báró Dániel Ernő elégtételt akart venni az őt ért nyilvános és enyhén szólva kellemetlen sértésért, és ezért provokáltatta az újságírót. A pisztolypárbaj színhelyéről sebesülten vitték el a bárót. Az újságírót viszont katonai csendőrök fogták körül, és a hadbíróság fogdájába cipelték. Statárium volt. De a hivatalos közleményekből is megtudhattunk egy-két érdekes apróságot. Így például az egyik tudósításból arról értesülünk, hogy Horthy Sándort, a Bastír Galántai és társa cég főnökét a rendőrség szabadon bocsátotta, mert beigazolta, hogy a felvett 2 millió korona jogos ügynöki díj, és ő maga teljesen ártatlan és semmiféle bűncselekményt nem követett el. Nos, ez a posztókereskedő Horthy rokona. A későbbi kormányzó ekkor még nem volt elég hatalmas ahhoz, hogy ilyen ügyekben közbejárjon a rendőrségnél, később gyakran megtette. De Báró Dániel Ernő felesége és Horthy Miklósné unokatestvérek voltak. És ez a távoli rokonság elég volt ahhoz, hogy a hadipari kormánybiztos gondoskodjon posztókereskedő rokonáról, és szabadon engedtesse. Már hogy is ne, hiszen a báró úr épp úgy felvette a províziót a posztókért eladott szitaszerű áruért és papírtalpú bakancsokért, mint Horthy. Mert miközben kulminált a posztópanama, robbant a bakkancsügy is, és megint csak Báró Dániel Ernőhöz vezettek a szálak. A nagy cipőgyárakat ez időtájt szintén a hadipar szolgálatába állították, tehát a báró úr fennhatósága alá kerültek. Tulajdonosaik pedig szintén szívesen megszerezték egy kicsivel a hasznot, amelyet a katonai megrendelések jelentették. Amikor a hadipari kormánybiztos felhívást intézett hozzájuk, miszerint takarékoskodni kell a bőrrel, nem szabad feleslegesen sok talpbőrt használni a bakkancsokhoz, megértették az instrukciót. Bőr helyett papír került a bakkancsba, a sobányka miniszteri figyelmeztetés mellé provízió a báró svájci bankszámlájára, bizonyítsa be, aki meri, hogy neki része lenne ezekben a panamákban. Persze, hogy senki sem merte, elvégre statárium volt, amely egy elejtett rossz szót is megtorolt, hát még azt, ha valaki a kormány tagjának a tisztességét vonta kétségbe. A cipőgyárosok jó másfél éven át gyártották a papírvékonyságú bőrrel talpat, belült viszont préselt papírral bélelt bakancsokat. Akkor aztán egy cipőgyári munkás készhez kapta a katonai behívóját, ennek birtokában elment a Magyarország című napilaphoz. Lett aztán világbotrány pillanatok alatt. Papírtalpú bakancsokban harcolnak a magyar bakák a fronton. Persze, hogy meg kellett torolni ezt a defetista, a háborús szellemet demoralizáló magatartást. Négy újságírót, köztük két szerkesztőt hurcoltak el ének idején a hadbíróság fogdájába, mert katonai titokról fecsegtek. De a papírtalpú bakancsok ügyét most már mégse lehetett eltussolni. Összedugta a fejét a felelős magyar kormány, igyekezett kifogni a szelet a botrány vitorlájából. A rendőrség már akkor is nyomozott ebben az ügyben, amikor a sajtónak fogalma sem volt róla. A katonai átvevők ugyanis már jó ideje megállapították, hogy egy némely budapesti cég papírtalpú bakancsot szállít. Eddig azért nem történt őrizetbevétel, nehogy megakadjanak a hazit szállítások, hintette a port a közvélemény szemébe a kormány nyilatkozata. A valóság viszont az volt, hogy valójában csak akkor kezdődött el a rendőrségi vizsgálat, amikor a lapok világgá kürtölték a magyar baka keserveit. És sánta az indoklás is, hiszen meg kellett volna akadályozni, nem pedig biztosítani a selejt bakancsok szállítását. Tragikomikus, hogy miközben az emberek százezrei pusztultak ebben az imperialista háborúban, a közvéleményt sikerült leszerelni legalábbis egy jó időre azzal az ígérettel, hogy a vétkeseket a legszigorúbban felelősségre vonják. De térjünk vissza a posztócsalásra, amely még mindig nem zárult le. Beszéljen helyettünk a korabeli tudósítás. A posztócsalók ügyében a rendőrségen a nyomozás már a vége felé jár, és néhány nap múlva az egész társaságot át fogják adni a Honvéd Hadbíróságnak, amely zárt tárgyaláson folytatja le az eljárást, tekintettel a háborús idők követelte katonai titoktartásra, amelyet egyes felelőtlen hírlapírók már amúgy is megszegtek. A főbűnösök már mind a rendőrség börtönében vannak, és a nyomozásnak még hátralévő munkája már csak abban merül ki, hogy néhány apró vadat ártalmatlanná tegyenek, akik bármiféleképpen is részesei a csalásnak. A rendőrség ugyanis, amikor belekezdett a nyomozásba, azt tűzte célul maga elé, hogy mindenkit, akinek csak 50 koronányi haszna is volt, a lelkiismeretlen üzletekből kíméletlenül leleplez és a katonai bíróság kezére juttat. Figyelik a szöveget? Természetesen nem a sajtó tisztességes része vétkes ebben a csalásban, hiszen akkor, és ebben az ügyben különösen, hivatalos kommunikék formájában kapták meg a tájékoztatást a lapok, és azt kellett közölniük bizonyos higításban, amit a kezükre adtak. Velük pedig azt közölték, hogy a főbűnösök mind a rendőrség fogságában vannak, és már csak néhány apró vad hiányzik. Az újságok persze sokat tudtak, de azt nem, hogy a hadbíróságra készülő akták mellé egy leíratot csatoltak, amely Bécsben a királyi udvarban készült, és amely szigorúan felhívja a magyar királyi rendőrséget és hadbíróságot az oly fontos katonai titoktartás kötelezettségére és arra a nagyfokú érdekre, mely ahhoz fűződik, hogy a kormánnyal kapcsolatban álló személyek vagy a kormány tagjai mindenféleképpen mentesüljenek azoktól a kellemetlen következményektől, amelyek egy esetleges eljárással járhatnának. A mostani idők megkövetelik, és ez ő felsége kabinetjének határozott kérése, hogy a közönséges kereskedő emberek és gyárosok kivételével minden olyan eljárás lezárassék, amely esetleg a kormányhoz közel álló körök felé irányulna. Egy ilyen, ő felsége tudtával készült, de nyilván Magyarországról kezdeményezett leírat nyomán persze, a panamisták és csalók egy része megmenekült a felelősségre vonástól. De hogy a közvélemény se nyugtalankodjék a felelősségre vonás enyhesége miatt, ezt a közleményt adták nyilvánosságra. A hadszéren küzdő csapataink parancsnokai közül az utóbbi időben többen jelentést tettek a honvédelmi miniszter úrnak, amiatt, hogy a csapatok részére